Advent első vasárnapján az első adventi üzenetet János evangéliumából olvasom, a 12. fejezetnek egyik versét, a 46. verset, fennállva hallgassuk meg. Jézus mondja, én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Foglaljuk el a helyet. Az Úr Jézus ebben az egy mondatban, amit itt a tanítványoknak mondott akkor és most nekünk, választ ad arra a kérdésre, hogyha valaki azt kérdezi, hogy miért jöttél Úr Jézus, akkor ebben megmondja, én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon sötétségben. Az Úr Jézus megmondja, hogy miért jött itt a tanítványoknak és nekünk is, akkor nekünk az a lehetőségünk, sőt az a kötelességünk, hogy akkor úgy fogadjuk Jézust, ahogyan ő jött, és azt fogadjuk el tőle, amit ő hozott nekünk, mert ha mi valami másra várunk, ha mi valami mást akarunk tőle kérni vagy elfogadni, akkor lehet, hogy csalódni fogunk, és nem fogunk vele találkozni, nem lesz vele közösségünk. Advent első vasárnapján azért szól ez az ige hozzánk, hogy megvizsgáljuk az életünket, vajon ilyen-e, vajon értjük-e, hogy miért jött Jézus, vajon jöhetette már hozzánk, vagy esetleg valamiért eltávozott tőlünk, akkor most advent idején az a dolgunk, hogy újra kinyissuk a szívünk ajtaját, újra lehetővé tegyük a vele való találkozást, és elmélyültebb lelki közösséget. Világosságul jöttem. Tehát miért jött Jézus? Azt mondja ő, világosságul jöttem. De mit értett ez alatt az Úr Jézus akkor, amikor a tanítványoknak ezt tanította? Utána így folytatja, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Tehát az Úr Jézus két ellentétet használ a saját küldetése bemutatására, illetve nem két ellentét, ez egy ellentét. A világosság ellentéte a sötétségnek, és a sötétség ellentéte a világosságnak. Ahol világosság van, ott nincs sötétség, és ahol sötétség van, ott nincs világosság. Nem véletlenül mondja ezt az Úr Jézus. Tehát miért is jött? Világosságul jött. És mi a világosság? Az, amikor nincs sötétség. Olyan egyszerűen hangzik ez. De mit érthetünk alatta? Ne maradjon a sötétségben. Ez alatt azt érti itt a mester, hogy akkor is voltak olyanok sokan, akik a sötétség hatalmában éltek, és fel kellett őket szólítani, hogy ezt a hatalmat rázzák le magukról, jöjjenek ki ebből a sötétségből a világosságra. A korábbi versekben, amit nem olvastam föl, azt mondja Jézus, mikor megkérdezik tőle, hogy mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökre megmarad, akkor te hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetnie az ember fiának? Ki ez az ember fia? Kérdezik ezt. És ő pedig azt mondja erre, azt válaszolja, még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmában ne kerítsen titeket, mert aki sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Tehát ez a sötétség, amikor nem tudjuk, hogy hová megyünk, amikor nincs Istentől kapott célja életünknek, nincs Istentől rendelt munkája, feladata, nincs Istentől elhivatásunk, csak úgy vagyunk valahogy a világban, akkor is élünk valahogyan úgy, ahogy a mások élnek, ahogy mások mondják, de azt mondja Jézus, ez még sötétség. Ő azért jött, hogy közöttünk legyen egy ideig, és mi járjunk vele, járjunk a világosságban. Tehát az az ember, aki még csak másokat tart példaképének, aki úgy él, ahogy a mások élnek, az még a sötétségben van. Tehát ezért jött Jézus, hogy világosságra hívjon bennünket, hogy Isten általi célt, reménységet, feladatot adjon a mi számunkra. De hogyan lehetséges ez? Mert olyan elvontnak tűnik ez a két fogalom, meg ez, amit eddig elmondtam. Hívjuk segítségül az ige szavait. Így folytatja Jézus, aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Tehát megmutatja az utat, ami kivezet a sötétségből, és az, ez pedig az, hogy hinnünk kell abban, aki őt elküldte. Ki küldte el Jézust? Az Atya küldte el Jézust ebbe a világba, és ez a világosságra vezető út, hogy elkezdünk hinni az Atyában. Valaki megkérdezhetne, hogy akkor ez azt jelenti, hogy ahogyan eddig hittünk, az nem jó, mert mi Jézus Krisztusban hittünk eddig, mint a megváltónkban, mint Isten fiában, mint olyanban, akit lehet követni, mert láttuk a Bibliában, hogy ő hogyan élt. Nem, ez nem azt jelenti, hogy nem kell hinni Jézusban, hanem ez azt jelenti, amit ő mond, hogy Jézusnak, az Úr Jézusnak nem az volt a célja elsősorban, hogy csak arra 3 évre szerezzen tanítványokat, hanem azt akarta, hogy amikor ő már nem lesz itt ebben a világban, akkor is minden ember megtalálja biztosan az Atyához vezető utat, és ezért mondja, hogy aki bennem hisz, az nem én bennem hisz, hanem az Atyában. És aki engem lát, az nem engem lát tulajdonképpen, hanem azt lát, azt látja, aki engem elküldött. Tehát az az ember hisz jól Jézus Krisztusban, aki ő által az Atyához megy. Aki Jézusban nem csak egy embert lát, van sok olyan vallás, még keresztény vallások között is van olyan, amely azt mondja, hogy Jézus csak egy olyan ember volt, aki a legjobb ember volt. Van olyan vallás, amely így nevezi Jézus, hogy a legjobb ember. Ez az igében nem így van. Mi ezt nem fogadjuk el. Ő valóban emberré lett Isten igéjeként, de utána újra visszatért az isteni jelenlétbe, nem maradt itt ezen a földön, bár vannak olyanok, akik ezt is be akarják bizonyítani, hogy Jézus letelepedett, mikor véget értek ezek az évek, amit a tanítványaival eltöltött, és ott a környéken letelepedett, családot alapított, valahogy rájött arra, hogy mégsem vették őt komolyan, és ezért ő sem akarja komolyan venni azt, amit addig hirdetett. Ezek hazugságok, amelyeket mi nem fogadunk el, mert Isten igéje ezeket nem támasztja alá, és sőt, nem hogy nem támasztja alá, hanem ellenkezik Isten igéje ezekkel az emberi gondolatokkal. Tehát, aki Jézus látja, az az Atyát látja, és aki Jézusban hisz, az az Atyában kell, hogy higgyen. Tehát egy maradandó, állandó kapcsolat lehet Jézus által, és aki ő általa hisz, az jól hisz. De mégis menjünk tovább, mert az Úr Jézus jobban megvilágítja ezt a sötétségből a világosságba vezető utat, így folytatja. Ha valaki hallja az én beszédemet, szóval Isten beszéde által ismerhetjük meg a sötétségből a világosságba vezető utat. Jézus Krisztus itt a tanítványoknak, és akik akkor hallgatták, ezt elmondta világosan, hogy nem szóbeszédre alapul a mi hitünk, nem is arra, hogy a szájhagyomány mit őriz meg, egyik nemzedék mit tud átadni a másiknak, hanem a mi hitünk Isten beszédére alapul, amelyről azt mondja máshol maga a Szentírás, hogy Istennek beszéde örök, és ez a világ elmúlik, de Isten beszéde soha el nem múlik, egyetlen egy kis részlet sem múlik el, hogy minden benne teljesedjen. Tehát hallgatni Isten beszédét, ez vezet ki bennünket a sötétségből a világosságra. De menjünk tovább, még itt sem fejezi be az Úr Jézus a tanítását, ezt a bővített tanítást. Azt mondja, aki elvet engem és nem fogadja el az én beszédemet, annak az ítélő bírája az az ige, amelyet szóltam. Az ítéli majd el őt az utolsó napon. Tehát itt rátapint a lényegre, a bajok gyökerére. A mester, amikor azt mondja, vannak olyanok, akkor voltak, ma is vannak ilyenek bizonyára, akik meghallgatják ugyan az igét, de nem cselekszik meg azt, nem tartják meg, akkor őket majd az az ige, amit ők hallottak, olvastak, esetleg mondtak is másoknak, az majd egyszer el fogja őket ítélni, mert mondták, hallgatták, esetleg sokra becsülték Isten igéjét, a Bibliát, annak a hallgatását, a gyülekezetbe járást, de nem cselekedték meg azt, nem tartották meg azokat, és majd egyszer ezek, amiket hallottak, ezek majd egyszer el fogják őket ítélni, mint hogy néha szoktuk egymást szembesíteni azzal, hogy mit mondtál a múltkor, emlékezz csak vissza. Ha valaki nem tartja meg a szavát, akkor szoktuk emlékeztetni erre, hogy ugye, hogy megígérted, de nem teljesítetted, emlékezz csak vissza. Én már olyat is hallottam, amikor két lelkész valamiben megegyezett, és az egyik nem tartotta magát a megbeszélt dolgokhoz, és nem volt ott a megbeszélt időben, akkor az, aki potyára oda ment, és nem találkozott a kollégájával, az elővette a levelet, és megmutatta neki, és azt mondta, látod, ezt a levelet írtad, és azt mondtad, hogy ekkor itt és itt leszel. És akkor ez a lelkész meglepődött, hogy van bizonyíték. Azt hitte, hogy ő rosszul emlékszik, vagy az a másik rosszul emlékszik, vagy lehet, hogy nem volt egészen tisztességes. És egyszer nem akart elmenni, mert közben megváltozott a kettőjük közötti viszony, és nem akart vele találkozni. És az egyik nagy utat tett meg, hogy oda érkezzen, ő meg a közeli helyről nem ment oda arra találkozási pontra, és azt hitt, hogy el lehet ezzel intézni, hogy elfelejtettem, vagy nem tudtam, hogy most van az a találkozó, és megmutatta neki a barátja, hogy ezt írtad a levélben, hogy ebben az időpontban itt leszel, és nem voltál ott. És akkor ezzel leleplezte, nem tudom, mi volt a folytatás ennek, hogy elismerte, vagy nem. Ezek után, ha tisztességes volt, akkor el kellett ismerni, hogy igen, én vagyok a hibás, bocsánatot kérek tőled. Máskor ez nem fordul elő. Tehát nem elég hallgatni, nem elég olvasni, nem elég a közelébe lenni Isten igényének, meg kell azt tartani. De nem tartjuk meg. Legalábbis nem mindenki. Ez a baj. Elvetjük Jézust, és nem fogadjuk el az ő beszédeit. Elvetni az igét, és nem fogadni el. Lehet, hogy valaki azt mondja, hát velem ilyen soha nem történhet meg ez olyan szörnyű, még kimondani is, hogy elvetjük Isten igéjét. Múltkor hallottam azt a szokást, hogy zsidó testvéreink, akkor, hogyha egy énekeskönyv elrongyolódik, vagy egy biblia elrongyolódik, akkor nem dobják ki a szemétbe, hanem a háznak, a templomnak, vagy egy épülő, szent épületnek az alapjába beleteszik, amiatt, hogy ne kerüljön semmi szent dolog profán helyre, tehát ne kerüljön a kályhába, vagy ne kerüljön ki a szemétdombra. Talán arra alapozzák ezt a szokásukat, hogy ugye Esdrás és Nehémiás idejében, meg másik király idejében is történt olyan, amikor megtaláltak valamit, amit addig nem tudtak, a Bibliának valami részét, és amikor elolvasták, akkor rájöttek arra, hogy hát mi nem így élünk. És lehet, hogy erre alapozzák a zsidó hívők ezt, hogy nem szabad semmit kidobni, még hogyha olvashatatlan, és én megmondom őszintén, nálunk 20 év alatt ugye néhány énekeskönyv olvashatatlanná kopott el. Akkor elnök úr, amikor egyszer itt volt az építkezésen, akkor mondta, hogy éppen fölbontottunk ott egy részt, hogy tegyük oda bele, de hát akkor kitalálta meg az énekeskönyveket, meg nem tudtuk akkor hirtelen előszedni, és már be is betonozták, és utána nem is jutott eszünkbe, de hát talán nem is a betű fontos itt, vagy a könyv, hanem az, hogy Isten igéje, vagy a szent dolgok sose kerüljenek szemétdombra, vagy sose kerüljenek a tűzbe. Nem tudom azóta, hol vannak énekeskönyvek, de vannak olyanok, amelyeket ki kellett dobni, és lehet, hogy a tűz emésztette meg valóban, de talán ettől fontosabb, hogy a betűt, nem a betűt, hanem hogy a lényeget, Isten szavát soha ne égessük el egy szintén nagyon tragikus, illetve nagyon komoly mondás, az a mondás, amit valaki egyszer így fogalmazott, hogy ahol könyveket égetnek, ott előbb-utóbb embereket is fognak égetni. Ez arra vonatkozik, és sokszor beteljesedett már a világ történetében, hogy ahol az emberek nem becsülik meg Isten szavát, ahol nem becsülik meg emberek szavát, ott előbb-utóbb már az embert sem fogják megbecsülni. És ez ugye így volt a holokauszt idején is, de máskor is, hogy előbb elégettek könyveket, aztán elégettek embereket is. Tehát nem fogadjuk el a beszédet, nem fogadjuk el a beszédet, hadd kérdezzem meg, elvetjük, ne történjen ez meg, mert ha elvetjük, akkor az életünk, hogy mondja itt a megváltó, annak az lesz az ítélő bírája, az az ige, melyet szóltam, az ítéli majd előtt az utolsó napon, mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet, de még itt egy kicsit akkor álljunk meg. Mit jelent megtartani Isten beszédét? Most újra visszanyúlhatnánk a magvető példázatához, amit egy másik helyen több evangélium is lejegyez, amelyben Jézus azt tanítja a tanítványokkal, hogy olyan a termékeny hívő élet, mint amikor a magvető kimegy és elveti a magot, akkor nem mindegyik mag kerül jó helyre, jó földbe. Valamit a madarak kapnak el, valamely elindul növekedni, de megfojtják a tövisek, vagy a kövek, és csak nagyon kevés magocska hoz jó termést. És ott azzal azt tanítja Jézus, hogy Isten beszéde a mag, és sajnos nagyon kevés szív az, amely mindvégig kitart, addig, míg csak gyümölcs nem lesz az ő életében. Mint ahogy a magocskából azért ültetjük, hogy legyen egy növény belőle, ami gyümölcsöt terem számunkra, vagy nem terem gyümölcsöt, de megesszük, vagy felhasználjuk valamilyen célra. És hogy csak nagyon kevesen vannak olyanok, mondja Jézus, akik Isten igéjét befogadják, mint egy jó föld a jó magot, és bennük termést, hasznot hoz. Még azok között is van, aki 30, 60 és 100 annyit terem, tehát még ott is különbséget tesz az Úr, és azt mondja, hogy még azok közül is, akik hívők, még azok közül sem mind egyformán szállja oda magát, vagy Isten nem várt tőle egyforma termést, de hogy nem minden magból lesz növény és termés, azt tanítja. Hát mit jelent az, hogy megtartjuk Isten igéjét? Azt jelenti, hogy az életünkben kezdhet-e Isten valami újat az ő magjával, az Isten, a beszéddel, a Bibliával. És ha kezdhet valamit, akkor növekedhet-e az bennünk, és ha növekedhet bennünk, akkor lesz abból valamikor finom táplálék az állatoknak, vagy embereknek. Lesz abból haszon, vagy nem. Tehát akkor, ha Isten szól hozzám az ő igéjével most, vagy otthon, amikor olvasom, akkor megváltozik az életem, jobb lesz-e az életem, lesz-e az életemből valami, amit még mások is megízlelnek, és amivel még másokat is táplálok, vagy nem. Mert ha nem, akkor hiába olvasom a Bibliát, akkor hiába hallgatom, akkor hiába tartom jónak, kedvesnek, mint hogy azt mondják a Bibliára, hogy az kulturális élménynek is első rangú. De hogyha nem lesz abból valami haszon, akkor az csak kultúra marad, és az is jó, de attól sokkal többet akar Isten bennünk. Lapozunk a példabeszédek könyvéhez egy pillanatra, és abból szeretnék olvasni a 20. részből egy néhány verset, 20. vers, 20. fejezet 20. versétől, már a 20. vers is figyelemre véltó a mai témánkkal kapcsolatban, azt mondja ott az ige, aki apját vagy anyját átkozza, annak mécsese a legnagyobb sötétben alszik majd ki. És így folytatja. Az előre kikövetelt örökségen végül is nem lesz majd áldás. Nem mondd azt, hogy megfizetek a rosszért, reménykedj az Úrban, és ő megsegít téged. Mert az Úr utálja a kétféle súlyt, és a hamis mérleg nem jó dolog. Az Úr irányítja a férfi lépteit, az ember hogyan érthetné meg a saját útját? Csapdába esik, aki valamit meggondolatlanul odaszentel, mert a fogadalom tétel után hiába bánkódik. A bölcs király leteríti a bűnösöket, és kocsival hajt rájuk, de az ember lelke az Úrtól kapott mécses, egészen átkutatja a testnek belsejét is. Szeretet és hűség őrzi a királyt, és szeretet támogatja az ő trónját. Az ifjaknak dísze az erő, az öregek ékessége pedig az ősz haj. Zúzódások, sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások. Azért jutott eszembe ez a rész, mert azt mondja itt a Szentíró, hogy másképpen áll az igaz ember, a hívő ember a szüleihez, az örökségéhez, a másik emberhez, a még az ellenségéhez is. Másképp éli az életét az a férfi, aki az Úrnak szenteli oda magát, nem elhamarkodottan fogad meg valamit, és aztán nem teljesíti. Szóval, hogy ezekben a versekben erről van szó, hogy ilyen a jó ige hallgató, akinek az életében meglátszik az, amit hallgat. Nem olyan régen hivatkoztam arra a mozgalomra, amely Amerikában indult el, nem tudom, hogy más földrészekre eljutott-e, de ide Magyarországra is eljutott, mert az volt ennek a mozgalomnak a címe, hogy mit tenne Jézus, és azok, akik elkezdték ezt a mozgalmat, egyszerűvé akarták tenni a Jézus követést, és ezt a kérdést tették fel mindig maguknak, amikor valamit tenni akartak, hogy na most Jézus mit tenne a helyembe, és akkor egyszerűvé vált, mert elgondolkoztak azon, vagy föllapozták a Bibliát, hogy Jézus hasonló helyzetben hogy cselekedett, hát mindent nem lehetett megtalálni a Bibliában. Ha jól emlékszem, erre a regényre érdemes elolvasni, van benne egy szerelmi szál is, ha jól emlékszem, de nagyon olvasmányos regény. És az egyik valaki benne újságíró volt, és nem tudta eldönteni, hogyha ő újságíró, akkor ő, ha hívő ember, akkor hogyan kell írja az újságot? Milyen cikkeket kell írnia? Mert ugye az Úr Jézus erről nem tanított abban az időben, még nem volt újságíró. De rájött ez az ember arra, hogy tanított Jézus arról, például amiről jött a példabeszédek is, hogy a hamis mérleg nem helyes és nem kedves Istennek. A kétféle súly, tehát az egyikről jót írok, a másikról rosszat, mert nekem úgy tetszik. És ez az ember rájött arra, hogy Jézus nem tanított az újságírásra, hogy milyen újságíró a hívő újságíró, de tanított az igazságról, a tisztaságról, a bűnről, az egymás iránti szeretetről, és akkor ő olyan újságíró lett, amit a Bibliából kiolvasott. Bár nem volt benne az, hogy milyen újságíró volt Jézus, mert nem írt újságot. De ő megtalálta benne a maga életére a választ. Észreveszik-e az emberek azt, hogy mi megtartjuk Isten igényét? Egy példát ehhez is szeretnék mondani. Volt itt a gyülekezetben egy Zoli bácsi nevű ember, nem mindenki ismerte, vannak akik ismerték, és ő mikor megtért, akkor utólag mondta el, hogy pipázott, és amikor megtért, akkor összetaposta a pipáját. Azt mondta, hogy ő mostantól kezdve nem hódol ennek a szenvedélynek, amitől mindig köpködni kell, mindig folyik a nyála, amire elkölti a pénzét, és amit óránként meg kell tömni, mert egyébként már nem bírja tovább, hogy ne gyújtson rá. És egyszer elmesélte, hogy Lajos bácsi lelkész bevitte őt a Sátoraljaújhelyi fegyház és börtönbe, és ott raboknak Zoli bácsi elővett egy fehér zsebkendőt, és azt mondta neki, hogy na hát, látjátok, milyen fehér ez a zsebkendő, milyen tiszta. Na most, aki cigarettázik, az szívjon el egy cigarettát, és utána odaadom neki ezt a zsebkendőt, fújjon bele egy jó nagyot. És mikor ezt valaki megtette, egy cigaretta elszívása után, hogy belefújt a fehér zsebkendő, akkor Zoli bácsi megmutatta neki, hogy nézd csak, ilyen lesz a tüdőd is, hogyha ezt folytatod. De Zoli bácsi aztán valami tanulságot is hozzáfűzött ez, és azt mondta, hogy látod, hogyha megszabadulnál ettől a bagótól, akkor Isten megtisztítana téged, nem csak a tüdődet, hanem az egész életedet is meg tudná tisztítani. Ez nem azt jelenti, hogy aki leszökik a cigarettáról, az már hívő, hanem csak azt jelentette akkor, amit Zoli bácsi elmondott, hogy meg lehet tisztulni kívül belül. És aki belül megtisztul, az kívül is meg akar tisztulni. Az nem akar, hogy tegnapi Iványi Gábor elnök úr ugye is példálózott ezzel, vagy hozott példát erről, hogy rendszeresen kell tisztálkodnunk, mert nem úgy van, hogy megmosdunk egy hónapba egyszer, vagy egy évbe egyszer, hanem rendszeresen kell tisztálkodni, mert izzadunk, mert a verejtékmirigyünkbe vannak kellemetlen szagú olyan dolgok, amelyek távoznak a szervezetből, és a fogunk, a szánk, a nyelvünk, minden átveszi az ételnek azt az illatát, és azok a romló, bomló dolgok, amelyek a szánkban vannak, azok megbetegíthetnek, és így minden testrészünket tisztán kell tartani, ha egészségesek akarunk maradni. És Zoli bácsi így bizonyította be ennek a körnek, akinek ő ott beszélt, hogy Isten megtisztít, és akit megtisztít belülről, az kívülről is tiszta akar lenni, és fordítva is talán igaz lehet. Aki kívülről tiszta, az egy idő után jobban törekszik arra, hogy ne csak a kinézetem legyen tiszta, hanem én magam is. Tehát, ha választ tudunk adni ezekre a kérdésekre, hogy megváltoztathatott-e bennünket Isten igéje, nem vetettük-e meg is, most se vetjük meg, akkor az azt jelenti, hogy a sötétségből Isten már kihívhatott bennünket a világosságra, akkor már munkálkodik bennünk. De amíg azt mondjuk, hogy ezekre a kérdésekre nem tudunk igent válaszolni, nem tudtunk megváltozni, semmi nem történt az életünkben, mióta hiszünk Jézus által Istenben, akkor még a sötétségben vagyunk, akkor bármennyire mondjuk azt, és ezt most nem csak itt nektek mondom, önöknek, akik itt vagyunk, hanem ez az ige üzenete, ha lennének itt százan, akkor ők is hallhatnák azt, hogy akkor még a sötétségben vagyunk. És a sötétség az bizonytalanságot jelent, bűnt, kárhozatot jelent. Ha így lenne, közöttünk valaki nem találta meg a világosságot, akkor azt mondja Jézus, én nem ítélek senkit. Majd az ige ítél. De én pedig tudom, hogy az ő parancsolata az örök élet. Tehát aki sötétségben van még, az induljon el a világosság felé. Isten igéje által, Jézus Krisztust követve, és úgy, hogy amit olvas, amit tanul, azt a hétköznapokban mind-mind megcselekedje. Áldjuk Istent azért, hogy elküldte Jézust, hogy a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívjon el bennünket. Senki nem maradjon sötétségben. Senki nem maradjon meg egy hasztalan, passzív, Isten nevére szégyent hozó életben. Életben nem maradjunk meg, hanem induljunk el, és járjunk napról napra az ő világosságában. Amen.